Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk, kinek jó a kriptovaluta?
Mennyire biztonságos? Hogyan szúrhatom ki, hogy átveréssel van dolgom?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Szűcs Benedek, az iPrivate Banking befektetési igazgatója. Én Stolcs Viván vagyok.
Én pedig Szőlősi Lili.
Ez pedig a Kassza Kulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Benedek, köszöntünk a stúdiónkban, és köszöntjük a hallgatóinkat is. Egy rendkívüli módon megosztó befektetési témánk lesz most. Kripto. Hogyha ezt a szót kimondom, vagy leírom, akkor a kommentelőink nagyjából fele azt fogja mondani, hogy ez egy elképesztő nagy humbug, a 2020-as évtized dotcom lufia ebből fog kijönni. Másik felük pedig azt mondja, hogy ez az abszolút jövő, ahogyan majd a befektetéseink és a pénzügyeink egy jelentős részét fogjuk intézni néhány évtized múlva. Az igazság meg valószínűleg valahol a kettő közt félúton lesz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy igazából mit érdemes alapszinten tudni a kriptóról, milyen típusú kriptovaluták vannak, és mi az mindennek az alapjában, ami miatt ez a hatalmas kettősség érzet ott lehet az emberekben.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is. Nagyon jó volt szerintem a felvezetés, és talán egyébként ez lesz a beszélgetésnek a kulcsa, amit itt elmondtál, hogy egy ilyen elképesztően erős hit rendszer, vagy egy ilyen kis túlzás, egy vallás alakult ki a kriptókkal foglalkozó befektetők között. Tehát akinek van kriptója, az többségében az mindenhol ezt terjeszti, hogy ez a jövő, és hogy ezt venni kell. Talán az összes befektetés között a legerősebb fanatizmust azt a kriptó világban lehet látni. És egyébként az ellenállásra is csak annyit reagálnék, hogy talán ez a fele elutasítás, fele-fele, ez most már nem teljesen igaz, ez szerintem kezd megfordulni a támogatók körére, de abban abszolút igazad van, hogyha visszatekintünk egy pár évvel ezelőttre, akkor még ilyen intézményi szinten, hedge fundok, befektetési alapok közül is többen tagadták ezt az egészet, és mindenki azt mondta, hogy ez valamikor be fog dőlni, és hogy ezt nem lehet, nem érdemes megvenni, és mindenkit arra biztattak, hogy azonnal szálljon ki belőle, illetve bele se kezdjen. Ez annyit fordult, hogy lényegében már alig találni olyan pénzintézetet, vagy olyan befektetési céget, aki ne foglalkozna kriptóval. Itt egyébként főleg a bitcoinra kell gondolni, majd beszéljünk erről a későbbiekben is, hogy most a kripton belül a bitcoin az mekkora részt foglal el, és hogy miért lett ennyire domináns a kriptopiacon, de az minden esetre megdöbbentő, hogy ez az úgynevezett FOMO, ez a Fear of Missing Out, tehát a lemaradástól való félelem, az mit generált a világban, és hogy a Wall Street-en ülő bankárok is ugye nem tehetik meg azt egyszerűen, hogy kimaradnak ebből a sztoriból, mert rendkívül kínos az ügyfelek fele mutatva, hogy hát igen, sajnos ebből nem vettünk részt ebbe az óriási kriptó emelkedésbe, vagy bitcoin emelkedésbe, és ezt nem tetik meg, és emiatt egy folyamatos vásárlásban vannak az elmúlt években ezek a társaságok.
Az jó is, hogy mondod a bitcoin, tehát hogy tényleg beszéljünk is erről, ugye, hogyha az embereknek azt mondjuk, hogy kriptó, akkor szerintem úgy nagyjából 80% azt fogja elsőre mondani, hogy bitcoin, és emellett ugye ott van nagyon sok olyan fajta kriptovaluta, ami kisebb ennél, de azért valamilyen szinten megbízható, viszont ott vannak emellett az olyanok is, amik ilyen körülbelül mém valutaként kerülnek be a hírekbe, tehát hogy lásd, amikor a Donald Trumpot beiktatták amerikai elnöknek, akkor ő piacra dobott valami saját kriptót, aminek az árfolyama aztán egy hatalmasat hullámzott, aztán ugye hóktuálány, amikor kiadtam a saját kriptovalutáját, majd az egész elvesztette nagyjából minden értékét. Tehát technikailag és befektetés szempontjából ezek egy szinten vannak, csak más a kockázata, vagy ezek egymástól alapjaiban is teljesen eltérő dolgok?
Jó a kérdés. Ugye itt a bitcoin dominanciája az abszolút megkerülhetetlen, tehát a teljes kriptovilágon belül most már feljött 60%-ra a bitcoinnak a piaci kapitalizációja, tehát a teljes értéke a teljes kriptopiaszhoz képest, hogy elhelyezzük egyébként ezt nagyságrendben, most a kriptóban durván 3000 milliárd dollár van, ugye a bitcoinban körülbelül 2000 milliárd dollár, hogy ezt tudjuk mihez társítani, ez nagyjából azt jelenti, hogy a teljes kriptopiac értéke az mondjuk megfelel, most itt lehet példákat hozni mondjuk a Microsoft, vagy nagyjából az Nvidia piaci kapitalizációnak, vagy mondjuk a teljes brit, vagy a francia részvénypiac kapitalizációjának. Ugye a bitcoin az meg nagyjából az Alphabettel egyenlő, tehát ugye itt a Google-nek az anyacége, hogy egy kicsit tudjuk hova tenni a méreteket. A többi coin, ugye minden, ami nem bitcoin, azt altcoinnak nevezzük, tehát a többi altcoin, és akkor ezen belül ugye különböző memecoinokat is lehet keresni. Ugye én azt gondolom, most jelenleg durván ilyen 13 ezres nagyságrendben vannak coinok a világban, ami rendkívül sok. Tehát hogyha megnézzük, hogy mondjuk talán jó példa erre visszautalva az aranynyal kapcsolatban, hogy ugye 6000 év után az arany lett a domináns az értékmérő eszközök között. Kizártnak tartom, hogy 10000-es nagyságrendben fenn fognak maradni hosszú távon kriptók. Sokkal inkább ugye az ember szereti leegyszerűsíteni a dolgokat, és szeret kiválasztani egy vagy kettő olyan eszközt, ami az adott kategórián belül a legjobbnak tartja. Erre most nagyon nagy realitása van jelenleg a bitcoinnak. Tehát ugye már maga a véges szám miatt is ugye ez 21 millió bitcoinra tehető ezeknek a maximum kibányászható bitcoinoknak a száma. Most olyan 20 millió darabnál tart nagyságrendileg az eszköz. Nyilván kriptót viszont bármennyit lehet létrehozni, tehát ilyen szempontból felső limitje nincs a kriptopiacnak, de azt gondolom, hogy, és ez most nagyon jól látszik itt az elmúlt mondjuk egy évben, hogy a bitcoin az egyrészt teljesítményben is nagyon felülmúlta az összes altcoint, nyilván nem az összeset, de hogy az altcoinok átlagát, és elismertségben is óriási az előnye a többi altcoinnal szembe, tehát én inkább azt gondolnám, hogy itt lesz egy vagy két nyertese, aki fennmarad hosszú távon, itt hosszú távról 10 évnél hosszabb időszakról beszélek, a többi coinnál én ezt nem látom, ezt a erőt a rendszerben.
És igazából miben térnek el ezek a coinok egymástól? Tehát, hogy nyilván azon kívül, hogy más a neve, és hogy gondolom én más dobta a piacra.
Igen, itt ugye technológiai fejlődések azért vannak, tehát a bitcoin az egy, ugye ő volt a legelső coin, és technológiai messze nem tartott egyébként, mint mondjuk a mostani új coinok. És egyébként ez jó kérdés, hogy mire fogja használni az emberiség ezeket a kriptoeszközöket. Ugye jelen formában szerint azért ezeket nehéz igazi pénznek tekinteni, mert több pontban is sérül a pénz definíciója. Ugye az egyik ilyen az értékmérőség, ugye ezzel eleve már nehéz igazi értéket tekinteni akár a bitcoin vagy a többi altcoin mellé, hiszen ezeknek az árfolyama az borzasztó mértékben tud változni akár napról napra. Ugye a forgalmi eszköz tekintete, az ugye ez a második definíciója a pénznek, ez is egy bitcoinnál ez abszolút nincs így, hiszen egy tranzakció akár több 10 percig is tartat, vagy akár egy óráig is tartat egy bitcoin tranzakció, miközben mondjuk egy Visa-nak a rendszere az meg másodpercenként tud több 10000 tranzakciót végrehajtani, tehát ilyen szempontból se tartunk még ott. Az, hogy ez a kincsképző része, ez mennyire fog megmaradni, én ebben látok realitást, illetve az, hogy inkább egy ilyen spekulatív pozíció, vagy spekulatív eszköz fog maradni a jövőben, hasonlóan, mint mondjuk egy valamelyik nagy vállalatnak a részvény, egy Tesla-é, vagy egy Nvidia-é, nagyon hasonlóan is mozog sok szempontból a bitcoin, mint ezek a részvények, és én azt gondolom, hogy valami ilyesmi jövője lesz a bitcoinnak.
Javíts ki, ha tévedek, de nekem van egy olyan meglátásom, hogy azért is mehet itt félre néha az egésznek a kommunikációja, mert hogy nagyon sokszor képesek vagyunk úgy tekinteni a bitcoinra, vagy egyáltalán bármi kriptóra, mintha ez konkrét pénz lenne. Tehát ugye itt nagyon sokszor van olyan, hogy hírek terjengenek arról, hogy X helyen lehet már bitcoinnal fizetni, hogy néhány ilyen magát nagyon menőnek mutató cég gondolkodik azon, hogy bitcoinban adjon fizetéseket, és hát ugye az angol nevében is a coin szó ott van, ami erre utalna, de hogy ez az egész valójában sokkal inkább olyan, mint bármiféle mondjuk részvény, vagy kötvény, vagy csak annak egy kockázatosabb fajtája. És ugye ott van az is, amit mindig mondanak ilyenkor, hogy egy hagyományos pénz mögött ott van az adott államnak a jegybankja, tehát amikor az én számlámon megjelenik a fizetésem forintban, akkor az nekem azért jó, mert ott van a hitem, hogy a Magyar Nemzeti Bank az arról garanciát vállal, hogy azért cserébe én tudok kapni dolgokat. Valójában mekkorák a kockázatok, és mennyire biztonságos a dolog, hogyha ezt így befektetésként nézzük, és mekkora a kockázat akkor, hogyha itt tényleg a napi szintű fizetést és pénzügyeket próbáljuk ebben rendezni.
Hát ha itt a bitcoinra gondolsz elsősorban, akkor maga a tranzakciós eszközként való használata a bitcoinnak az nem megfelelő abszolút. Egyrészt nagyon drága is, másrészt meg, ahogy említettem, ez rendkívül sok ideig tart egy ilyen fizetési tranzakció. Az, hogy a spekuláció része az mennyire fog megmaradni, arra viszont azt gondolom, hogy elég nagy esély van, és itt igen, ezekkel a technológiai részvényekkel egyébként nagyon hasonlóan mozog az árfolyama, hogyha azok emelkednek, akkor általában ez is emelkedik, és csökkenésnél is hasonló utat járnak be. Ami még érdekes, hogy a világ leggazdagabb magyarja, ugye Péterfi Tamás mondta nemrég egy interjújában, hogy ő azt javasolja, hogy a teljes portfóliónknak a 2-3%-át tartsuk bitcoinba, és hogy az ő elmondása szerint, hogy ez semmiképp nem menjen 10% fölé. És egyébként ez egy óriási fordulat, tehát ahogy említettem is, hogy onnan indultunk, hogy a minden, ami kriptó, azt törölni kell, és ne is beszéljünk róla, mármint ezt intézményi szinten, és most oda jutottunk, hogy neves szakemberek adnak tanácsot arra, hogy 2-3%-ban tartsunk bitcoint a portfólióban. Ez nagyon megváltozott, illetve az, hogy ahogy a fiatalok hozzáállnak ehhez a kérdéshez, illetve akit beszippant ez a világa, hogy ez mennyire átformálja a gondolkodását, és hogy messze nem 10%-ról beszélhetünk innentől már. Nekem is nagyon sok barátom van, aki a pénze teljes egészét kriptóban tartja, és meg se fordul a fejébe, hogy egyébként más eszközöket is lehetne venni a portfólióba. Tehát egy ilyen nagyon nagy párfordulat következett be itt az elmúlt időszakokban, és azt gondolom, hogy ez még mindig talán ki lehet jelenteni, még viszonylag a folyamat elején vagyunk, tehát az összes felhasználó, kriptó felhasználó az nagyjából 500 milliárdra tehető a világba. Ez bőven fölmehet néhány milliárd főig.
Szerintem kijelenthetem azt, hogy bármennyire is vonzó az, hogy 2%-a legyen a portfóliónknak bitcoinban, vagy általánosságban, bármilyen ilyen kriptovalutában, a legtöbb ember nem így gondolkodik. Ki az, akinek kifejezetten ajánlanád, hogy bitcoinba vagy kriptovalutába fektessen?
Érdekes a szabályozás, mert jelenleg még nem tartott, hogy egy befektetési intézmény vagy befektetési szakembert konkrétan kriptót ajánljon egy portfólióba, tehát erre nincs nekem sem mandátumom, hogy ezt bárkinek ajánlani tudjam. Nyilván itt arról egy általánosságban beszélhetünk, és azt gondolom, hogy mivel nagyságrendileg most a kriptó, ahogy itt elmondtam, itt a legnagyobb cégek piaci kapitalizációját éri meg, vagy éri el, ezért nagyjából ezt a mennyiséget lehet ajánlani egy portfólióba. Tehát, hogyha ha azt nézzük, hogy egy Nvidia ér durván 3000 milliárd dollárt, és tartunk a portfóliumban mondjuk Nvidia részvényből 3%-nyit, akkor mivel nagyjából ugyanekkor a kriptopiac, ezért nagyjából ebből is ennyit kell tartani. Tehát igazából itt inkább erre tudok utalni, és akkor innentől kezdve pedig egy ezerféle egyéni preferencia lehet, hogyha valaki igazán nagy hozamokat szeretne elérni, és egyébként valahogy erre fele egy standál ez az egész maga a világ, a társadalmi ollónak a szétnyílása, hogy a lemaradó rétegek, tehát a szegényebb rétegek ahhoz, hogy érdemi esély legyen felzárkózniuk a gazdagabb szegmensekbe, és nagy kockázatot akarnak vállalni. Lényegében az egyetlen eszköz, vagy szinte az egyetlen eszköz maradta a kriptó, amiben napi szinten láthatunk 30-40-50%-os emelkedéseket, de akár duplázásokat, négyszerezéseket, tízszerezéseket is, de ugyanez természetesen igaz lefele is, tehát hogy abszolút nem ritka, hogy egy kriptó néhány nap alatt elveszti az értékének a 90%-át, és ugye itt csak egy ilyen matematikai érdekesség, hogyha elveszti valami a 90%-át, akkor onnantól nem dupláznom kell, hogy visszanyerjem az eredeti összeget, hanem tízszereznem kell az eredeti, vagy a lecsökkent összeget ahhoz, hogy egyáltalán elérjem azt, ahonnan indultunk. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék, és azért ettől ezt mindenki gondolja át, mielőtt kriptóba kezd.
Ha szeretném megfordítani a kérdést, akkor jól sejtem, hogy az lesz a válaszod arra a felvetésre, hogy kinek nem ajánlanád, aki nem szeretne ilyen mértékű kockázatot vállalni?
Egyértelmű, tehát, és itt ugye lehet gondolni azokra, akiknek valami konkrét céljuk van a pénzzel, és mondjuk egy ingatlan vásárlás előtt állnak, vagy egy nagyobb beruházás előtt, ott ugye szóba se jöhet az, hogy idéglenesen kriptóba tegyék a pénzt, mert nagyon tud fájni, hogyha komoly veszteséggel kell eladniuk a pénzt. Lehet itt gondolni az idősebb korosztályra is, akik már közel vannak a nyugdíjhoz, vagy akár már nyugdíj sok, hogy nekik azért nagyon fáj, hogyha mínuszba fordul a pénzük, és negatív hozamokat kell realizálniuk, tehát őket abszolút kiemelném, illetve az, aki ettől nem alszik nyugodtan, tehát aki, hogyha ránéz a portfóliójára, és lát egy 30-40%-os mínusz az adott eszköz soron, akkor álmatlan éjszakái lesznek, akkor neki egyértelműen nem való ez a piac.
Azt hiszem, hogy ezen a ponton a beszélgetésünknek itt már minden olyan hallgatónak, aki egy kicsit is szkeptikus a kriptóval szemben, a fejében ott villog a vörös vészjelző, hogy beszéljünk már arról, hogy mi áll le mögött az egész mögött. Tehát, hogyha én mondjuk euróba teszem a pénzem, akkor igen, hiszek az Európai Központi Bankban, hogy létezni fog ez a pénz, és nem veszti el minden értékét. Említetted a részvényeket, hogyha én megveszem XC-nek a részvényét, akkor azt abban a hitben teszem, hogy ez a cég ez működni fog, vagy jobban fog teljesíteni 10 év múlva, mint most ilyenkor, vagy hogy legalábbis közben lesz valamikor olyan pillanat, amikor érdemes lesz ezt pénzét tennem. Mi áll a kripto mögött? Tehát, hogy itt mégiscsak én itt egyelőre nem látok mást, mint a puszta hitet abban, hogy ez majd jobb lesz, de hát ez nem a lufinak a konkrét definíciója?
De szinte tényleg így van, hogy ezt a hit tartja életben ezt az egész szektort, tehát a kriptoszektort. Nyilván nem ennyire egyszerű, mert akkor akár egy papírfecint is cserélgethetnénk, hanem azért van egy technológiai hozzáadott értéke ennek a rendszernek, tehát ezt a blockchain amit kitalált, ugye hát kezdetben ugye ezt az álnéven, ez a Satoshi Nakamoto, ugye, aki felírta a Bitcoinnak a működési elvét, ugye még mindig nem lehetünk benne biztosak, hogy ki ő az, vagy ki az, aki ezt létrehozta, de minden esetre zseniális maga ez a kriptorendszer, és az az ötlet, ami mögötte van, hogy lényegében ez egy meghamisíthatatlan rendszert hozott létre. Tehát ezeket sokan nem jól tudják, hogy nem tehát meghamisítani egy bitcoint, az viszonylag egyszerű, tehát ahhoz nem kell egy óriási informatikai tudás, hogy meghamisítsuk, de az nem elég, hanem mindenkinél, akinél van bitcoin, az ő saját rendszerében át kell írni, hogy nekem tényleg van egy bitcoinom, és ez az, ami lehetetlen. Tehát azt nem tudom megcsinálni, hogy a világon az összes bitcoin tartónak a számláján átírom, hogy már pedig nekem van egy bitcoinom, mert ez lehetetlen. Az, hogy egyet átírni, az nem túl nehéz, de azzal nem vagyok előrébb. Tehát maga ez a fajta biztonság, és egyébként a jegybanktól való függetlenség is ilyen, hogy ugye itt nem számolhatunk inflációval. Míg egy fejlett világban egy jegybank az 2-3%-os inflációra van bekalibrálva, hogy ennyinek kell lenni évente az inflációnak. A bitcoinnál nem beszélhetünk ilyenről. Ráadásul ugye egy véges számú eszköz van benne, tehát abszolút arra fele megy, hogy ennek az értéke nyilván ezer más dologtól függhet, de hogy ha ezt csak ezeket nézzük, akkor ennek folyamatosan fölfele kell mennie.
Lépjünk tovább egy picit a bitcointól, mert igen, tehát hogy bármit is gondoljunk arról, hogy e mögött mi van, és hogy ez lufi-e vagy sem, az azért látszik, hogy ez legalább egy olyan dolog, amit komolyan vesznek. Nagyon gyakran jönnek viszont olyan hírek, hogy valami kisebb fajta altcoin, az éppen valami, akár nagyon durva lufiba rohantak bele az ezzel befektetők, akár hogy konkrét csalás történt. Hogyan tudom kiszúrni azt, hogy valamibe legalább minimális szinten biztonságos-e betenni a pénzem, vagy hogy teljes átverésről van szó?
Hát ezt így elsőre nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy általános jó tanácsként talán azt érdemes megfogadni, hogy egy laikusként, vagy aki nem régóta kezdett a kriptopiac irányában érdeklődni, az hagyja ki ezeket az eszközöket, tehát ne gondolkozzon ilyen meme coinokba, vagy egyéb altcoinokba, igazából kezdje el a bitcoinnál, esetleg az Ethereumot ide lehet sorolni, de nem, ne gondolkozzon kis kriptókba. Aki pedig kifejezetten erre vágyik, tehát ugye itt lehet igazán nagy duplázókat, triplázókat találni, akár néhány nap alatt is, az pedig nem tudok más mondani, csak hogy vegye a fáradtságot, és olvasson utána, és váljon egy kicsit szakértővé a területen.
Gondolom én, hogy abban, hogy ne fussunk bele egy átverésbe, abban részt vállal az is, hogy a megfelelő helyről vásároljuk. Egyáltalán hol tudok kriptót adni és venni?
Na, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon jó észrevétel, mert ugye több lehetőség van már a kriptovásárlásra, főleg egyébként a Bitcoinra és az Ethereumra. Ugye általánosságban ezeket egy tárcán, kriptotárcán lehet tartani, és ott megvenni. Több ilyen kriptotőzsde van, több kriptoforgalmazó helyet lehet találni, és itt megvenni ezeket a coinokat. Ugye utána ezeket tartatjuk merevlemezen, ugye amiről hallottunk is a utóbbi években sok sztorit, hogy ezek elvesztésre kerülnek, hulladék udvarba kerül, vagy egyszerűen nem találja meg az illető, és itt nincs egy ügyfélszolgálat, akit föl lehet hívni, hogy elfejtettem a jelszavam, küldjetek egy újat, hanem itt vége. Tehát, hogyha az elvesztésre kerül, akkor sajnos ez elveszik a rajta lévő pénz. Lehet egyébként ezeket felhő alapú szolgáltatásokba is tartani, ahol már van egyfajta ügyfélszolgáltatás, akkor ilyen helyzetben ő tud segíteni. De amit mindenképp kiemelnék, és ez szerintem ez egy nagyon fontos eleme egyébként magának a kriptó terjedésének, az, hogy 2024-től már elérhetővé vált a Bitcoin és az Ethereumnak a ETF-esített verziója. Ugye ez a Exchange Traded Fund-nak a rövidítése, az a tőzsdén kereskedett alapnak a rövidítése. Ugye itt az történik, hogy egy befektetési intézmény megvásárolja konkrétan a bitcoinokat, és ezeket ő tárolja, ő vállal rá garanciát, illetve felelősséget, és mi ebből részesedünk papír formájában. Ugye ennek az az óriási előnye, hogy ezt tarthatjuk ezután akár TBS számlán is, ez a tartós befektetési számla, tehát hogyha 5 évig rajta van a pénz ezen a tartós befektetési számlán, akkor 0% adót kell fizetni. Ez teljesen egyedülálló a világban, hogy így tudunk kriptóval, bitcoinnal, meg Ethereummal tranzaktálni, hogy 0 adót kell kifizetnünk rá.
Kimondtad a kulcsszót, ami a következő kérdésünk lett volna, adó. Mit kell tudnia az adóügyekről annak, aki kriptóba kezdi el betenni a pénzét?
Igen, a NAV ezt úgy tudom, hogy 2022-ben szabályozta le, az lett a mondás, hogy idézésen csak a 15% esziát kell fizetni a nyereség után, de azért ugye ez kriptó esetében azért ez nagyon tud fájni, ez a 15%, mert ez sokszor akár az egész tőkét is jelenteti, hogyha nagyon alacsony volt a beszálló valamilyen altcoin esetében, és utána eladjuk óriási haszonnal, akkor lényegében az egész után be kell fizetni a 15%-ot. Ezt most meg lehet úszni ezekkel az ETF-ekkel. Tehát, hogyha ez TBS-en van tartva, akkor egyébként is minden értékpapírt azt javaslom, hogy érdemes betenni egy TBS-re, és ugyanígy a Bitcoin ETF-eket is.
Hogyha abban gondolkozok, hogy majd a jövőben szeretnék valamikor venni, de még azért egy kicsit szkeptikus vagyok, akkor mi az a jel, amire, vagy aspektus akár, amire figyelnem kell, hogy ha ez megtörténik, akkor nekem érdemes lehet befektetnem, vagy éppen a fordítottja, hogyha valami történik, akkor semmiképpen ne. Már így általánosságban kriptovalutában.
Talán itt elsősorban a Bitcoinról érdemes beszélni, hogyha erre hozok fel példát, mert a Bitcoinnál rengeteg a hír, akik ezzel foglalkoznak. Ugye most már Amerikában is 29 állam jelentette be, hogy valamilyen formában szeretne Bitcoin tartani az ő saját kis portfóliójába. Ugye rengeteg cég már elment ebbe az irányba, hogy konkrétan Bitcoin tartanak a felgyűlt cashből, készpénzből az ő számlájukon. Tehát az, amit említettem is, hogy jöttek javaslatok is, hogy most már értékpapíros, tehát ugye Péter Fitamástól is, meg egyébként több neves szakembertől, hogy lehet már, vagy ajánlják, hogy tartson kriptót az ember. Tehát én azt látom, hogy erre nehéz konkrét időpontot mondani, hogy ezt mikor érdemes megtenni. Talán az időbeli diversifikálás segíthet, hogy elnyújtva folyamatos vásárlásban legyen az ember, és hogy elérje. Ugye ez a 2-300 azért ez nem tűnik túl soknak, de ez az átlagos portfólióra vonatkozik. Tehát nyilván ezen lehet, hogyha valaki nagyobb kockázatot akar vállalni, ezt lehet föl lehet tolni 10% környékére, és akkor azért ahhoz már kell az időbeli megosztás is.
Köszönöm Benedek, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasztakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Sztolcs Viván vagyok, Szőlősi Lili nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra!
Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.